Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Varga Péter Pánt, a Budai Egészségközpont igazgatóját, így internetes kapcsolaton keresztül. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy itt van velünk. Tegyük hozzá bevezetésképpen, hogy november 10-én kedden délután rögzítjük ezt a beszélgetést, vagyis hát annak a napnak a délutánján, amikor is majd éjféltől meglehetősen szigorú járványügyi szabályok, intézkedések lépnek életbe Magyarországon. Ugye tudjuk, hogy esti éjszakai kijárási tilalom, gyülekezési tilalom, éttermi szállodai zárlat, rendezvények tilalma és online oktatás a középiskolákban és az egyetemeken. Az egészségügyben dolgozó szakemberként mit vár, vagy mit remél ezektől a lépésektől, vagy ezektől az intézkedésektől?
Abszolút üdvözlöm. És azt gondolom, hogy a nagy része, szakemberek nagy része nevében is mondhatom ezt, nagyon vártuk ezt a rendelkezés sorozatot, mert úgy gondoljuk, hogy jelenleg a járvány jelenlegi szakaszában a megelőzés az egyetlen hatékony eszköz, amit társadalmi szinten föl lehet használni a járvány ellen. Ez az intézkedéscsomag várhatóan olyan mértékben szűkíteni fogja a társadalmi érintkezési felszíneket, hogy a személyi megelőzés módszerére, tehát maszkviselés, szociális távolság, gyakori kézmosás, stb. Mellett remélhetőleg gátat szab valahogy ennek a jelenlegi rendet.
Gondolom, hogy a cél az egyértelműen nyilván az orvostársadalom meglátása vagy megítélése szerint is az, hogy radikálisan csökkenjen a kontaktusok, a közvetlen találkozások száma, mert ez lehet a fő veszélyforrás.
Igen, egyértelműen erről van szó, és hát ezen belül pedig újra csak hangsúlyozom, hogy a személyi higiéné az kulcs kérdés ebben az egész kérdésben.
Nagyon sok a hasonlóság a tavaszihoz a mostani intézkedésekben, vagy intézkedés csomagban. Egyáltalán hogyan érzékelhető ez, vagy önök hogyan látják, hogy az első és második hullám, a mostani második hullám azért egyértelműen összefügg, tehát ez a második valamilyen formában, valamiképpen folytatása az elsőnek, még ha volt is egy rövid lélegzetvételnyi szünetünk a nyári időszakban?
Az epidemiológusok szerint ez egyértelmű. Tehát mi is úgy gondoljuk, hogy ez a hullám egyértelműen a tavaszi hullám folyamodványa, és az, hogy ilyen széles és gyakorlatilag a világon ilyen markáns terjedési ütemben fut végig az összes országon, hát ez azt mutatja, hogy ez egy valódi világjárvány. Tehát itt nincs sokat szépíteni a dolgokon, egy nagyon komoly, az emberiség egészét érintő vírustámadásról van szó.
Ja, azt tudjuk, hogy napról napra növekvő betegszámról szólnak a hírek, és még nem is nagyon prognosztizálható az sem, hogy is alakul majd ez a járványgörbe, hol lesz a csúcs, vagy hol lesz a plató a járványban. A betegszám növekedése, emelkedése és az egészségügyi ellátórendszer kapacitása, azért ugye erről érdemes részletesen beszélni, hiszen minden nap a hírek mögé nézve tulajdonképpen erről gondolkodunk, erről beszélgetünk. A miniszterelnöktől egészen konkrét számokat hallhatunk ezzel kapcsolatosan, miszerint november 21-ére 2240 intenzív kórházi ágyra lesz szükség, december 10-én pedig már 4480-ra. Mindez akár például az önök kórházát tekintve, de talán kitekinthetünk egy kicsit szélesebbre is. Vajon milyen forgatókönyveket ír elő a kórházak számára, vagy milyen forgatókönyveket feltételez, hiszen ugye elhangzott, hogy a 4000 feletti szám az nagyjából a teljesített képesség határa. Tehát tulajdonképpen ehhez közelítünk, vagy ezt feszegethetjük majd a következő napokban, hetekben?
Igen, hogyha megnézzük Belgiumot, megnézzük újra Észak-Olaszországot, vagy megnézzük azokat a csak európai régiókat, ahol az egészségügyi, fejlett egészségügyi rendszerek is alig-alig birkóznak a járvány által létrehozott helyzetekkel. Hát a mi magyar enyhén handicapes rendszerünknek is ugye megvan ez a kvázi sorscsapás, hogy szembe kell nézni ezzel a rendkívül nagy számú beteggel. Na most amit a miniszterelnök úr mond számokat, azt nincs sokan kétségbe vonni, de az egészen bizonyos, hogy még ha fizikai ágyak és gépek vannak is, ugye itt a személyzeti kérdés az, ami el fogja dönteni ennek a járvány elleni védekezésnek a sikerét. Hogyha megnézzük azt, hogy hogy az egészségügyi személyzetnek a felkészültsége milyen, akkor bizony elég komoly dolog az, hogy május végétől szeptember közepéig valamiért nem sikerült szakápolók tömegeit kiképezni a lélegeztetőgépek használatára, ami úgy gondolom, hogy egy mulasztás. A másik pedig, amivel szembe kell nézni, az az, hogy egy rendkívül sok faktor által sújtott egészségügyi személyzet harcol itt a vírus ellen. Én attól tartok, és mint intézetvezető ez az egyik fő feladatom, hogy a kollégáimba tartsam a lelket, azokban a kollégákban, akiknek egy részét már elvezényelték más intézetekben, a másik része pedig itt tegnapi nappal elkezdte a covidos ellátást, és bizonyos vagyok benne, hogy miután nincs lehetőségünk máshonnan szakembereket idehozni, és ismétlem egy részüket el is vesztettük az átvezényések kapcsán, biztos vagyok benne, hogy itt túlórák, túlterhelések mentén bizony nagyon sok energiát kell majd fordítanunk a személyzet harcképességének a kvázi fenntartására. És ne felejtsük el, hogy az Országos Gerincgyógyászati Központban ülünk, él meg láss. Ez azt jelenti, hogy itt akut és sürgősségi ellátásokat is kell végeznünk. Olyan gerincsebészeti beavatkozásokat, amiket momentán a magyar egészségügyi ellátórendszer ránk test át. Tehát országos felvevő piaccal olyan betegeket irányítanak hozzánk, akiket még ilyen körülmények között is el kell látnunk. Engedje meg, hogy azt mondjam, hogy holnap például műtétre kerül egy olyan 11 éves kislány, akinek súlyos gerincdeformitása miatt olyan légzési elégtelenség alakult ki, ami egyszerűen nem halasztható tovább a műtétje. Vagy például 32 éves fiatalembernek kialakult egy olyan gerincfertőzése, bakteriális fertőzése az ország egy távolabbi részén, akit felszállítottak ide, és azért kell akutan megoperálni valószínűleg a mai napon, hogy ne bénuljon meg. Tehát ez egy gerincfelői bénulás adott esetben az életét is követelheti. Tehát egyfelől zajlik a COVID elleni harc, másfelől pedig az alapfeladatunk a komplex gerincsebészeti ellátás kvázi népegészségügyi szükségleteinek való megfelelés az, ami nálunk itt egy komoly kérdés.
Ugye, ami az imént szóba került, az nyilván annak kapcsán gondolkodhatunk el rajta, hogy ugye az emberi erőforrások miniszterének rendelete értelmében fel kell függeszteni a kórházakban az úgymond halasztható műtéteket. Most ez kinek a döntési jogköre, vagy ezt itt hogyan rangsorolnak? Ki dönt abban, hogy mi az, amit már nem, semmiképpen nem lehet halasztani, és mi az, amit mondjuk el lehet tolni 1-2-3 vagy akár 4 hónappal?
A szakmák szabályai itt meglehetősen egyértelműek. Minden olyan ellátás, aminek az elmaradása a beteg életét veszélyezteti, vagy maradandó egészségkárosodással jár, az vagy akut, vagy sürgősségi eljárásnak minősül. Tehát ezeket a műtéteket el kell végezni, különben nagyon súlyos következményekkel jár az adott betegre nézve az ellátásnak az elhalasztása. Ez a mindenkori intézményvezetés, illetve kezelőorvos döntése. Természetszerűen minden szakmának van egy ellátási protokollja, ami egyértelműen rendelkezik arról, hogy a kardiológián, a baleseti sebészeten vagy a gerincsebészeten belül mi számít akutnak, amit 6 órán belül műtőasztalra kell tenni, mi az, ami sürgős, amit 12 vagy 24 órán belül meg kell oldani, és mi az, ami halasztható, magyarul, ahol más eszközökkel a beteg fájdalmait esetleg lehet csillapítani, addig, amíg erre a műtétre sor kerülhet. Ezek azok a műtétek, amiknek a végzését a miniszter úr felfüggesztette.
Most ugye nyilván elmaradnak műtétek majd minden kórházban, de hát vegyük megint csak az önök intézményét, a Budai Egészségközpontot. Hogyan tervezhető majd az, amikor túl vagyunk a nehezén, hogy ezek az elmaradt műtétek miként, milyen gyorsasággal pótolhatók? Tehát nyilván ott föltorlódnak majd beavatkozások.
Igen, hát mi most már negyedik heten nem végzünk ilyen elektív műtéteket, egész egyszerűen azért, mert az elvezényelt személyzet hiánya miatt nem tudtunk működtetni sebészi osztályt. Tehát nálunk mi már negyedik hete nem veszünk be például a várólistáról beteget. Ez azt jelenti, hogy heti 15-20 beteget rakunk föl a várólistára, nem operálunk egyet se. Jelenleg durván 1000-1050 beteg van, ami sebészi várólistánkon, ami gondolom olyan havonta olyan 60-100 beteggel fog növekedni. Nyilvánvaló az is, hogy most azt látjuk, hogy ez a beteg mennyiség körülbelül egy éves várólistát jelent. De hogyha itt a kormány kezében van kvázi a megoldás, hogyha biztosít olyan pénzügyi forrásokat, amiből többletkapacitásokat finanszíroz, akkor ez jól uralható. Tehát túl azon, hogy most a betegeket szenvedésre és várakozásra ítéljük, egy adott pillanatban, amikor ez a járványnyomás enyhül, akkor ha a kormány erre pénzt allokál, akkor nagy kapacitásokkal lehet nekiállni ezeknek a műtéteknek, és relatíve gyorsan le lehet dolgozni ezt a hátrányt.
Szóba került már első és második hullám a járvánnyal kapcsolatosan. Azt gondolnánk, hogy volt éppen az első és a második hullám között azért volt egyfajta rákészülés vagy felkészülés, de mintha az előbb elmondottakból az derült volna ki számomra, hogy azért itt elvesztegettünk bizonyos időt. Hogy is van ez?
Hát nem szeretem a sommás kifejezéseket, tudja, az elő lehet, hogy most elnézést, ha ilyet használtam. De igazából optimálisan kihasználni egy ilyen kegyelmi időszakot, az egy nagyon is hasznos dolog. Intézetekről tudok, ahol rendkívül komolyan vették és kihasználták. Országos szinten mondjuk a lélegeztetőgépek beszerzése bármennyi kritika is illeti ezeket a dolgokat, de akkor is egy pozitív lépés volt, hiszen most itt áll armadával a lélegeztetőgép. Az, hogy én egyedül azt vettem föl komolyan, hogy ebben a periódusban a személyzet képzésére kellett volna több energiát fordítani, kifejezetten a légzés támogató technikán.
Itt van a legnagyobb gond, mert ugye azt hallhattuk, hogy műszerekben, felszereltségben, kórházi ágyban, még intenzív ágyban is van elegendő vagy kellő számú, tehát akkor szakápoló, nővér, mondjuk anesteziológus, orvos vagy a lélegeztető gép mellett is helyt állni tudó szakemberből van kevés?
Hát nézze, ebbe a pillanatban ezt még csak gondoljuk, ezt két hónap múlva már múlt időbe kiállítjuk, hogy elegendő volt-e a személyzet, vagy nem. Nem tudom megmondani. Az biztos, hogy az én intézetemben a legkeményebben készültünk erre a periódusra, és nyugodtan mondhatom, hogy a személyzetünk amúgy is magas képzettsége mellett egy igen kiváló készség alakult ki arra, hogy magas szinten lássuk el ezeket a betegeket. Hozzá kell tennem, hogy az intézetünk sebészi tevékenysége okán eleve magas szinten képzett szakápolói garnitúrával rendelkezünk.
Ha már itt szóba került a gépi lélegeztetés és a lélegeztetőgép, mi laikusok, hát egy kicsit elrettenve gondolunk erre, vagy amit látunk képek alapján, vagy televíziós felvételek alapján, akkor nyilván mindenkinek összeszorul a torka. De hogy is néz ki ez a gyakorlatban, vagy a kórházi hétköznapokban? Egyáltalán többféle lélegeztetőgép van, többféle technikája van ennek, és valóban ez egy nagyon bonyolult és komoly orvosi szaktudást igénylő beavatkozás? Tehát nem lehet mondjuk egy belgyógyászt átvezényelni, hogy most akkor tessék a lélegeztetőgép mellett is helytállni?
Hát a sommás válaszom az, hogy belgyógyászt válogatja. De egyébként, hogyha most az ön kérdésére konkrétan válaszolok, hogy mit is jelent a gépi lélegeztetés, akkor egyet leszögezhetek, hogy a gépi lélegeztetés a beteg számára egy komoly megpróbáltatást igényel, vagy egy komoly megpróbáltatást kiváltó procedúra. Ugye akkor van szükség gépi lélegeztetésre, hogyha a szervezet, az emberi szervezet elveszíti azt a képességét, hogy megfelelő mennyiségű oxigént vegyen fel a környezetéből. Ezt onnan tudjuk, hogy a vérnek az oxigén telítettségét vizsgáljuk. Az úgynevezett oxigén szaturáció ez a latin. Tehát az oxigén szaturáció mértéke az, ami egy objektív mérőszám, ugyanakkor pedig a beteg szubjektív légszomja, vagy esetlegesen bágyadtsága, sápadtsága, szürkesége, álmossága, még mind arra utalhat, hogy az oxigén szint a vérben csökken. Hogyha ez bekövetkezik, akkor különféle eljárásokkal az oxigenizációt próbáljuk javítani. Ennek a legenyhébb formája az, hogyha oxigént juttatunk a beteg légútjaiba. Ez nem kell még gép, hanem egyszerű orr kanülön keresztül.
Vagy egy maszk.
Tessék?
Vagy egy maszk, ugye, amit látunk is a kórházban.
Az a következő fokozat. Az első a sima kanülön bejutatott oxigén. A második szint az az úgynevezett total face maszkert, amikor az egész arcra ráteszünk egy maszkot, és akkor abban a maszkban egy oxigén telített levegőt biztosítunk a beteg számára, és akkor ezeket úgy hívják, hogy non-invazív technikák. Non-invazív légzést támogató technikák. Az egy nagyon komoly pillanat, amikor a kezelőszemélyzet arról dönt, hogy ezek a technikák nem alkalmasak a beteg optimális kezelésére. Mert ilyenkor következik a gépi lélegeztetés bevezetése, ami általában együtt jár az úgynevezett intubálással, tehát egy lélegeztető csőbe juttatása a légcsőbe, amikor egy bizonyos túlnyomás keletkezik. Na most ugye, hát a nyomás fokozás az amúgy is sérülék. Ugye tudjuk, hogy a COVID-fertőzés egyik legfontosabb szintere az a tüdő légző felszíne, a tüdő hólyagocskáknak a felszíne. Tehát amikor nyomást fokozunk ezen a területen, akkor nagyon könnyen károsítjuk ezeket a rendkívül érzékeny struktúrákat. Tehát ezért veszélyes a gépi lélegeztetés, mert strukturális károsodásokat okozhat a légzőfelszíneken. Nagy gyakorlatú szakemberek finoman tudnak játszani a gépi lélegeztetés fokozataival, és nagyon finoman tudnak arra is figyelni, hogy milyen szöveti ellenállásra, hogyan arra. Legtöbb automata gép ezt egyébként magától is csinálja, de igazából a mesterséges lélegeztetés mesterei, azok az emberek, azok a szakemberek, akik figyelve a beteg aktuális reakcióit, oxigén szaturációját, nagyon finoman játszanak ennek a gépi kvázi erőltetett lélegeztetésnek a használatán.
Tehát akkor ez egy komoly orvosi feladat és egy komoly orvosi beavatkozás.
Jól képzett szakápoló ezt meg tudja csinálni, tehát az intenzív szakápolók döntő többsége ezt jól tudja végezni.
De belőlük kevés van ezek szerint.
Hát biztos, hogy többre is szükség lehetne. Szükség lehet, kvázi.
Utalt az imént már átcsoportosításra, vagy orvosok átvezénylésére, ami az önök intézményét is érintette. Ugye ezt tudjuk, hogy az orvosoknak rövidesen, azt hiszem ugye november 30-áig dönteniük kell, vagy legalábbis nyilatkozniuk kell arról, hogy a központi állami ellátórendszert, vagy történetesen a magánegészségügyet választják-e. Ez azt jelenti, ugye, hogy bizonyos összeférhetetlenségi szabályok léphetnek majd életbe a következő időszakban. Ez hogyan érintheti az egészségügyi ellátórendszert, egyáltalán az állami egészségügyi rendszer és a magán egészségügy, magánellátórendszer viszonyát, akár például az önök intézményét?
Hát ugye ez a régóta várt törvény, ez ugye nagy meglepetést okozott az orvos társadalomban, mert egyfelől győzelmi ünnep volt, amikor szombati napon ugye az orvosi kamara küldöttsége jelezte, hogy miniszterelnök úr elfogadta a bértáblát, és ugyanakkor a hálapénznek a legkeményebb adminisztratív büntetését is kilátásba helyezte. Mindenki happy volt. Amikor kiderültek ezek a különféle járulékos elemek, amik ebben az egzisztencia törvényben benne voltak, akkor ugye ott mindenkinek végig kellett gondolni, hogy ez a saját karrierjére milyen, és a saját életcéljaira milyen hatással lesz. Azt is világosan látjuk, hogy globálisan az első számú cél az a közfinanszírozott egészségügy működőképességének a fenntartása volt, amikor ez a törvény létrejött. Azt, hogy hol milyen módon ingott, szóval lendült ki ez az inga olyan irányba, ami nagyon sok embernek elérte az érzékenység küszöbét, hát ezt talán remélhetőleg a következő hetekben a kormány korrigálja. El tudom képzelni, hogy lesznek, amiket nem korrigálnak, lesznek, amiket korrigálnak, de a józanul gondolkodó ember számára világos, hogy nem lehet olyan feltételrendszert teremteni, ami a Magyarországon jelenleg dolgozó orvosokat elrettenti a közszolgálattól. Tehát az, hogy valaki kap egy olyan fizetést, ami a társadalom szemében egy átlagosnál magasabb fizetés, hát hogy őszinte legyek, azon a legtöbb orvos már túl van. És ha megnézzük azt, hogy az orvos, mint közszolga, mindig is egy ilyen összehasonlításban volt a postásokkal, rendőrökkel, tanárokkal, más közszolgákkal, akkor ez nagyon nehéz helyzet. Én régóta hangoztatom, hogy az orvosokat már régen szellemi szabad foglalkozásúvá kellett volna minősíteni, hogy a társadalmi hasznosság szempontjából őket megillető helyet ugye elfoglalják. Ha összehasonlítjuk a világ bármely országában az orvostársadalom egzisztenciális környezetét, akkor mégiscsak a jó példákat kellene követni, és azt sem nagyon értem egyébként, hogy miért akarja a költségvetés magára vállalni mindig a orvostársadalom anyagi igényeinek a kielégítését. Érték? Hát nem nagyon érzékelem én azt, hogy erre olyan abszolút szükség lenne. Hát ez ismétlem, hogy nagyon kevés helyen van a világon. A konkrét kérdés, bocsánat, hogy ilyen hosszú volt a bevezető az ön kérdésére válaszolandó, de azt gondolom, hogy a legtöbb orvos most azon gondolkodik, hogy a hálapénz, akinek volt, akinek nem volt, de akinek volt, az mostantól ugye nem lesz, mert börtönbe kerül. Tehát hálapénz nélkül meg lesz egy fizetése, de hát a legtöbb orvos nem csak a pénzhajháztás miatt keres mellékállásokat, hanem azért is, mert az aktuális jövedelem bizonyosan nem elég a családi céljainak az elérésére. Nekem speciál 6 gyerekem van, meg 6 unokám, de hogyha megnézem azokat a kollégáimat, akik most 3 gyermekkel egy 35 éves szakorvos kollégának a törvényben előírt szinten biztosított jövedelme, biztos nem elég ahhoz, hogy a céljait ugye elérje. Tehát ez a kolléga bizonyos, hogy másodállásra kényszerül. Másodállás vállalásának a korlátozása egy súlyos kérdés. Ha valóban így történik, hogy korlátozva lesz, akkor az sok orvost el fog gondolkodtatni, hogy jó helyen van-e.
De mondjuk egy ilyen szigorúan végigvitt összeférhetetlenségi szabályozás az gondot okozhat akár a magánegészségügyben, akár az állami ellátórendszerben is?
A magánban nem. A magánegészségügy már régen éli az önálló életét. Tehát a magánegészségügyben dolgozó orvosok döntő többsége főállásba csinálja ezt. Rengeteg orvosnak van a magánegészségügyben mellékállása, rendelése, de hogyha ők hirtelnében kiszállnának ebből a dologból, a főállásban ott levő orvosok elvinnék a magánegészségügyet, nem is beszélve arról, hogy azok, akik átjönnének főállásba, azok meg végképp helyére billentenék ezt a kérdést. Tehát én egyáltalán nem a magánegészségügyet félteném ettől az egész szituációt, hanem a betegeket. Tehát a beteg ellátásról beszélünk. Arról beszélünk, hogy mennyivel lett jobb a betegellátás környezete ezzel a törvénnyel. Érti? Tehát a betegellátás környezete akkor javul, hogyha a betegellátóknak az állapota, a egzisztenciális környezete javul. Hát nem tudom, megmondom őszintén, hogy rengeteg orvossal beszélek, és hát gondolhatja, hogy ez egy ilyen központi kérdés ma. Hát nagyon-nagyon sok ellentmondás van, és nagyon sokféle vélemény ütközik ebben a kérdésben. Nagyon várjuk a végrehajtási utasításokat, nagyon várjuk azt, hogy legyen világosan kimondva, hogy milyen faktorok mentén lehet másodállást vállalni. Mert azt tartaná bent a közfinanszírozott egészségügybe a kollégák döntő többségét, hogyha lenne egy jól szabályozott, megfizetett főállása, és mellette egy olyan, vagy olyan mellékállása, ami a szakmai érdeklődése mellett jelentős anyagi hozzájárulást is jelentene a családja fenntartásához.
Folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Varga Péter Pállal, a Budai Egészségközpont igazgatójával, és állami egészségügyi ellátórendszer és magánegészségügy kapcsolatáról beszélgettünk a hírek előtt, és tulajdonképpen az jutott eszembe, hogy a járványhelyzet, a Covid helyzet azért rávilágított az egészségügyi ellátórendszeren belül is az állami központi ellátórendszer és a magánegészségügy viszonyrendszerére vagy kapcsolatára, és talán nem csak nálunk, hanem szerte Európában, vagy akár még a tengeren túlon is. Mi lehet az állam, és mi lehet a magánegészségügy szerepe és feladata, és mindennek mi lehet a jövője? Ugye gondolok most arra, hogy például tavasszal az önök intézménye is járványkórházként működött, tehát tulajdonképpen magánintézményként népegészségügyi feladatokat is ellátott, vagy vett át. Szóval hogyan van mindennek szinkronban a helyes, megfelelő működése? Mik lehetnek a jó gyakorlatok, vagy a jó példák?
Hát nézze, én mindig is ezt hangoztattam, hogy csak annak a magánegészségügyi szolgáltatónak van létjogosultsága, aki a valós népegészségügyi igények vagy szükségletek mentén szervezi a munkáját. Tehát amikor előállt az a helyzet, és láttuk, hogy mi zajlik Olaszországban, és világos volt, hogy heteken belül Magyarországot is elérheti ez a fajta pandémia, akkor számunkra teljesen világos volt, hogy itt a népegészségügyi helyzet nem az, hogy mi a gerincműtéteket nyomassuk, hanem az, hogy a teljes kapacitásunkat és a személyzetünket állítsuk át ennek a katasztrofális bergamói képek hatására ennek a helyzetnek a kezelésére. Ezért ajánlottuk föl az operatív törzsnek azonnal a teljes kapacitásunkat, és jelentős investícióval a tulajdonos társammal együtt úgy döntöttünk, hogy igenis itt a kórház tessék használni. Tudja, tehát ez egy nagyon fontos
De egyébként egy járványkórház az nagyon más működését tekintve, mint úgymond egy hagyományos kórház?
Nem, logisztikailag más. Tehát a fertőzött, nem fertőzött utaknak a leszabályozása, a logisztikája, a betegmozgások, ellátási protokolloknak a bevezetése, ugyanolyan szakma, mint akármi más, és ennek megfelelően kell átállítani. Egy jól működő kórházat könnyű átállítani egyik funkcióról a másikra, ha megfelelő átgondolt programokat csinálnak benne. Nekünk ez gyakorlatilag 5 nap alatt sikerült, tehát ez nem volt semmi probléma. Most viszont a kérdésére picit, ha kitágítjuk a képet, hogy mik azok a népegészségügyi szükségletek, amiket a magánegészségügytől várhatunk, hogy ellásson. Egyetlen tágítva a kérdést, miért kell magánegészségügy? Ugye miért alakul ki magánegészségügy? Hogy van ez a dolog, hogy a közfinanszírozott egészségügy ugye az miért nem látja el az egész struktúrát? Tudjuk jól, hogy miért nem. Alacsony orvosfizetések, lerombolt infrastruktúra, ezer, szóval tudja jól ezer baj. És az ezer bajnak a vége ugye az, hogy mint búvópatak megjelennek a különféle megoldások. Először megjelentek ezek az egyszerű ilyen adócsaló rendszerek, akkor azokon lassan túljutunk. Most megalakulnak azok a magánpraxisok, amik azt a fajta személyes paternalista beteg-orvos viszont újraépítik, megcsinálják, ami kell a betegkomfort létrehozásához. De utána azt is figyelme kell, hogy van egy csomó intézet, amelyik meg azért jött létre, hogy olyan orvos technológiákat juttasson el a magyar közfinanszírozott beteg számára, vagy a magyar beteg számára, amit esetleg adott esetben nem finanszíroz a központi állami biztosítói finanszírozás. Én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem arra esküdtem, hogy azokat a módszereket ajánlom a betegeimnek, amit a magyar OEP vagy NEAC finanszíroz, hanem azt, amit a világ gerincsebészeti szakértelme kínál.
De akkor ez azért felszereltség és műszerezettség kérdése is, nem? És itt nyilván drága orvosi műszerekről, beszerzésekről van szó. És hát ugye említette a magárendelőket, vagy magánpraxisokat. Ugye ezekből nagyon sok van, ezeknek se szeri, se száma. De azért egy magánkórház, egy nagy magánintézmény, azért az nagyobb fa és nagyobb fejsze, ha azt nézzük, hogy ki mibe vágja a fejszéjét.
Hát igen. Igen, ez kétségtelen favágó kérdése, hogy ki mekkora fejszével jár, meg ekkora fákat vesz célba. De ugye az emberben él az elemi vágy az, hogy a betegeim és a nemzetem javára tegyek. Így amikor az én családi anyagi lehetőségeim megadták azt, hogy a szabadalmi bevételeimből olyan nagy összegű feleslegek keletkeztek, amiket a család döntése alapján a saját szakmai platformom megépítésére tudtam szánni, akkor én belevágtam a privatizációba. És magam teremtettem meg azt az általam megépített, megalapított országos gerinceszeti központot, mikor sehonnan nem kaptam forrást a fejlesztéseire, akkor a saját családi forrásaimat raktam bele, és így jött létre az a szakmai struktúra, amiből a mai kórházunk ugye hát kialakult. Nyilvánvalóan én mindig is azt mondtam, hogy szakmai platformot építünk, és a magyar beteg számára biztosítjuk mindazokat a gerincgyógyászati hozzáféréseket, amiket egy amerikai, egy japán, egy brit beteg is megkaphat. És életem nagy ajándéka, hogy a jó Istentől, hogy ez megvalósult. Tehát a mi gerincgyógyászati központunk az a, nyugodtan mondhatom, hogy nemzetközi színvonalon teljesít, ezt bizonyítja a rengeteg külföldi beteg is, amelyik nem COVID-os időkben jön hozzánk, ugye. És hát ugye az a rendkívül komoly szakembergárda, aki kialakult itt az elmúlt 25 évben. Nagyon büszke vagyok ezekre a kollégákra, valamennyien nálam kezdtek az egyetemről, válogattam ki azt az alapcsapatot, akiből a derékad lett. És ez egy nagyon fontos dolog, kompetencia központot úgy tudunk építeni, ha van egy jó kis egyéni kompetencia, megépítjük a kompetencia transfert, a központot, és aztán mindenki a saját kompetenciát viszi tovább és transferel. Ez az, ami Magyarországon, a magyar orvoslásban handicapes. Ezeket a folyamatokat valahogy a történelem szele odébb lökte. Nagyon-nagyon nehéz iskolákat kiépíteni, nagyon nehéz megtartó iskolákat kiépíteni, és sajnos az a probléma, hogy az irítségfaktor az ezerrel dolgozik Magyarországon. És közben ne felejtsük el, hogy nekünk olyan versenytársaink vannak, mint az osztrák, a német vagy a brit egészségügy, amelyik úgy szippantja föl a magyar tehetségeket, mint a szivacs, a száraz szivacs.
Mindehhez a magánegészségügy rendszeréhez miként és hogyan kapcsolódnak, vagy kapcsolódhatnak a biztosítók, a magánbiztosítók? Egyáltalán mi a szerepük a magánbiztosítóknak? Kiegészítenek, vagy akár ki is válthatnak?
Is-is. Jelen fázisban a kiegészítésen van a hangsúly. Ugye sajnos a magyar adó törvények nem támogatják a magánbiztosításoknak a térnyerését. És nagyon régóta szó van arról, hogy esetleg egy állami kézben levő második szintű biztosítás is beléphet a piacra, ami a igazán széles körben hozzáférhetővé tehetné az extra forrásokat. Tehát, hogy ne csak költségvetési, meg ne csak alapforrások legyenek, hanem legyen olyan extra forrás, amiből különféle kvázi extra szolgáltatásokat is meg lehessen venni. Ma már nem luxus szolgáltatás egy külön szoba. Gondoljon bele, hogy hány embernél van olyan pszichés betegség, ami nem tolerálja egy háromszobás elhelyezést.
Jó eset a három ágyas elhelyezés, az még egy jó eset.
Hát ez egy szükség lett. Tehát ez egy valódi szükség lett. Hát az ő gyógyulását nem garantálja egy három ágyas szobába való elhelyezés. Ellenkezőleg a mentális állapota annyit romlik, hogy még egy optimálisan elvégzett gerincműtét mellett is pszichés roncsként került ki a kórházból. Vagy gondoljuk arra, amikor egy kombinált helyzet áll elő, egy szakintézetben egészen más betegséggel is rendelkező beteg kerül. Tehát mondjuk valaki bekerül X betegséggel az X szakmai központba, és közben van még egy Y betegsége is. Hát ez Magyarországon nagyon komoly probléma a közfinanszírozott rendszerben. A magánkórházakban ezt jóval flexibilisebben lehet megoldani. És most jön a nagyon fontos dolog. Miért kell nekünk a kiegészítő, vagy a kvázi a második szintű biztosítás? Hát azért, mert ugye ezeket az igényeket jelenleg a közfinanszírozás nem tudja kielégíteni. Na most az, hogy szervezett csatornákon keresztül forrásépítés történjen, ezt szerintem az államnak támogatni kellene. az, hogy sokan mondogatják, hogy ugye hú, hát az üzleti biztosítók elviszik a pénzt, meg a külföldi tulajdonosok. Miért nem csinálunk akkor egy állami kézbe levő második szintű biztosítást? Hát ez, bocsánat, az, hogy az üzleti biztosítók bevállalják ennek a kockázatát, ez tény. Ők ma kockázatot válnak azzal, hogy ezen a terepen hajóznak, ugye a Szürő és a Karibdis között, keresik azt a biztonságos kvázi utat, ahol a ügyfeleiknek is, meg a gazdáiknak is meg tudnak felállni.
Lehet, hogy ez nagyon az általánosságba vívő kérdés, de maga a biztosítási szemlélet az leírható, hogy mit jelent az egészségügyben? Mert azt tudjuk, hogy többnyire ugye bázis alapú a finanszírozás az egészségügyi ellátórendszerben, tehát a beavatkozások szerint, ha jól tudom, akkor nem nagyon differenciálnak a támogatások tekintetében. Jó lehet azért nyilván, hogy vakbélműtét és vakbélműtét között is akár markáns különbség lehet. Szóval mit is jelentene ez a biztosítási szemlélet?
Nagyon sajnálom, hogy most muszáj 3 percig száraz témát pancolgatni. Ugye a világ minden részében az egészségügyi ellátás finanszírozása az sokarcú, és nemzeti sajátosságokkal rendelkezik. A társadalom biztosítás kialakulásának az volt a lényege, hogy mindenki a fizetésének meghatározott százalékát befizeti, és utána pedig független attól, mennyi pénzt rakott bele, ugyanahhoz az ellátáshoz jut. Ennek a tipikus példája a német jóléti állam, még Bismarckini visszanyúlva ugyan, de a német jóléti állam teremtette meg a modern társadalombiztosításnak a gondolatát, amire, de miután nem tudták ők sem a különféle extra igényeket finanszírozni, a magánbiztosítók tömege szerveződött rá. A másik oldalon ott van az adóalapú ellátórendszer, a tipikus például Nagy-Britannia, ahol per koponya adót fizetnek a polgárok, egészségügyi adót, és ezért az állam gondoskodik az ő ellátásukról, a járó, felkőbeteg, mindent. Itt is megvan az ellentmondás, hogy egy csomó mindenre nincs pénz, ami a polgárnak igénye. Ezért ott is megvan a magánellátórendszer, amire magán biztosításokat szervezte. Vagy ott van például Észak-Amerika, ahol az olyan self-responsibility, tehát a teljesen az öngondoskodás elve az érvényes. Hát gondoljon bele, amikor az Obamacare beindult, és a szövetségi kormány mindenkinek akart kötelező biztosítást bevezetni, akkor ezt a szabadságjogoknak a elleni támadásként fogták, és ezért áll a balia ugye ezen a területen Amerikában. Tehát ugye nagyon fontos azt látni, hogy nagyon sok Magyarország a német típusú társadalombiztosítási irányba ment el, és ugye most ennek a felbomló folyamatát látjuk. Azt gondolom én most, és sokan gondolom kollégáim is hasonlóképpen látják, hogy az állami gondoskodásnak és az öngondoskodásnak egy magyar keverékét kellene előállítani, amiben dolgozunk, használjuk a társadalombiztosítási hagyományainkat, de teret adunk az egyéni öngondoskodási módszerekre is, tehát a második szintű biztosításra. Sőt, igazából a kormánytól elvárható lenne, hogy adópolitikájával segítse az öngondoskodásnak ezt a típusú kialakulását, mert ezzel tehermentesítené az első szintű biztosítási rendszert, tehát azokat a polgárokat, akik csak abban vannak, azoknak a helyzete is könnyebb lenne, hogyha a biztosítottak egy része kikerülne onnan, mert rendelkezik egy második szintű biztosítással is. Ezt kellene komolyan venni, és itt még egy kérdés van, amit fontos fölemlegetni. Magyarországon van egy házi orvosi rendszer, ami a lakosság egészét igyekszik lefedni, és van a foglalkozás egészségügyi rendszer, amelyik a dolgozó, tehát a munkavállaló durván 4 millió embernek az egészsége fölött törködne. Ez ma egy rendkívül alacsony hatásokon működő struktúra.
Ugye régen volt az klasszikus üzemorvosi rendszer, ami már, hát azért nagyon sok helyen azért az már úgy leépülőben van, nem?
Ez silányul azért, mert a szabályzók nem teszik, tehát nincsen foga a szabályzatoknak. Hát gondoljon csak végig, a népegészségügyi szűrővizsgálatokra gondoljon csak. Hát van a népegészségügyi szűrővizsgálatok rendszere, ami hát eléggé, hát hogy úgy mondjam, én nem sokarcú, és inhomogén, ha így vizsgáljuk. De mi lenne akkor, hogyha a foglalkozás egészségügyi orvos feladatkörét jobban definiálnánk? Leírnánk, hogy mit várunk el, milyen orvosi vizsgálatot, milyen protokollt. Ezt rakjuk föl az elektromos erőtérbe. Az éves szinten 4 millió dolgozónak az orvosi vizsgálatát jelentené. Hát micsoda népegészségügyi dolog ez? És akkor még adnánk jogot ugye jelenleg egy üzemorvos, ha valamit gyanúja van, elküldi a házi orvoshoz a beteget. Mi a fenének? Hát üzemorvos is orvos, miért nem tud utalványozni egy tüdőcétét egy nyilvánvaló tüdőre?
Nincsenek olyan jogosítványai?
Nincsenek. Ezeket a jogosítványokat meg kell adni ezeknek a kollégáknak, és ezzel le lehet rövidíteni azt az utat, ami a diagnózisokhoz vezet. Hát gondoljunk csak bele, hogyha az üzemorvos nem ad pecsétet a munkavállalónak, akkor nem tud dolgozni. Hát mekkora kényszer ez a beteg számára, hogy minél hamarabb elintézze ezt a vizsgálatot. Más kérdés, hogy vajon az állami ellátórendszer önmagában alkalmas erre. És akkor most jön a válaszom a jóval korábban föltett kérdésére, hogy mi van a magánban. Hát itt vannak a magánellátók, hát itt van az a rengeteg CT, MR, szakértelem kapacitás, amelyik ezeket így földolgozná. A népegészségügyi szűrővizsgálatok a magánellátók bevonása nélkül nem végezhetők el.
Van egyébként olyan terület, ahol a magánegészségügynek nem nagyon lehet szerepe, vagy kisebb szerepe lehet? Gondolok, hogy például mondjuk sürgősségi ellátás, ügyeleti rendszer, vagy ügyeleti ellátások, ez nem feltétlenül kapcsolódik talán a magánegészségügy rendszeréhez.
Ez a második biztosítási szint fejlődésének a függvénye. Hogyha mi például kórházat építünk, most tervezzük az új kórházunkat, egyértelműen a sürgősségi ellátások irányába fejlesztünk. Ugye az ügyeleti rendszer, az állam a sürgősségi ellátást megszervezi, az ügyeleti rendszer erről szól. De én már tudok két olyan biztosítót, üzleti biztosítót, aki ilyen terméket készít elő a piacra.
Térjünk még vissza a beszélgetés végéhez közeledve egy kicsit a járvány helyzethez. Ugye szóba került már érintőlegesen az is, hogy egy miniszteri rendelet szól arról, hogy az összes ágy 40%-át COVID betegek ellátására kell biztosítani, további 7%-ot pedig lélegeztetésre alkalmas ágyként kell hozzáférhetővé tenni. Fekvőbeteg intézeteknél mit is jelenthet ez? Egyáltalán most, ugye említette, hogy egy osztály önöknél is COVID betegeket lát el. Mennyiben mások itt most a betegutak? Egyáltalán, hogyha ott bekerül egy beteg, annak a szűrése hogyan zajlik, vagy egyáltalán folyamatosan tudják ezt biztosítani, hogy például izoláljanak olyan beteget, akiről kiderül időközben, hogy koronavírus fertőzött?
Igen, hát eleve ugye olyan betegeket veszünk csak föl, akit a mentő igazolt koronavírus betegséggel hoz be. Tehát így eleve a beteg úgy leegyszerűsödik, mert így direktben hozzá, szóval eleve a COVID osztályra kerül a beteg, és ott már eleve a kórház többi részétől izoláltan kerül fel az ellátására. Ugyanakkor viszont a személyzeti ellátottsága, ahogy nő ez a beteg létszám, nyilvánvalóan személyzetet a nem covidos osztályokról kell elvonnunk. Tehát ugye érzi, ez egy komoly balanszjáték, és attól tartok, ahogy eszkalálódik a járvány, egyre kevesebb kapacitás marad az alapfunkciónkra, a gerincsebészeti akut és sürgősségi ellátásra, de egyébként pedig nem látok semmi akadályát, nem látom akadályát annak, hogy a bármelyik órállát álljon, bármelyikora kapacitással ilyen jellegű ellátásra.
Nyilván most minden arról szól, hogy nagyon várjuk a lehetséges oltóanyagot, a vakcinát vagy az oltást, de hát közben azért zajlanak gyógyszerfejlesztések is, ami kétségkívül lassabb, hosszabb folyamat lehet, sőt, hát vannak olyan vélemények is, miszerint lehet, hogy zsákutca is, mert azért nagyon sokféle út lehet itt, ugye egyrészt lehet az, hogy már meglévő gyógyszereket, hatóanyagot úgymond újra gondolnak, illetve hát megpróbálnak esetleg újonnan szintetizált vegyületeket előállítani. Mindkét oldal a szakemberek szerint azért hosszas folyamat. Mindenesetre most a gyógyszeres COVID kezelésről mi mondható el például az önök intézményében? Ez hogyan néz ki?
Hát ugye itt a COVID kezelésnek kialakult egyfajta a hazai protokollja, ami azt jelenti, hogy a enyhe lefolyású klinikai tüneteket nem produkáló COVID-os beteget nem kezelünk, hanem csak a megelőzését támogatjuk, tehát különféle vitaminokat, különféle, tehát a szervezet, az immunrendszer erősítése zajlik. Azoknál a betegeknél, ahol különféle tünetek állnak elő, tehát ott, ahol az úgynevezett enyhe betegségfázis, tehát a tünetmentes az a legalacsonyabb betegségfázis, és a enyhe lefolyású betegségnél, ahol alacsony láz, köhögés, de már tüdőgyulladás jele is kialakulnak, ott ebben a pillanatban a favipiravir nevű gyógyszernek a használata a magyar protokoll.
Ugye ez egy influenza ellenes szer, ugye egy japán...
Igen. Tehát egy olyan vírus ellenes szer, az influenza vírus ellen indult a karrierje, amit jó eredménnyel használtak, és gyakorlatilag ma kimondhatjuk, hogy ez tekinthető az enyhe lefolyású betegségeknek az első számú antivirális kezelésének. A következő fokozat az, amikor már a középsúlyos betegségekről beszélünk, ugye a remdesivir, amiről sok olvasunk, meg hallunk, hogy hatékony, nem hatékony, gyártjuk, nem gyártjuk. Hát ugye a napi sajtó itt naponta a tömegével ontja az információkat, vagy igaz, vagy nem. Nem tudjuk, hogy mi, hogy. De az kétségtelen, hogy a remdesivirrel is Magyarországon komoly klinikai kipróbálás zajlik, és azt hiszem, hogy azok a kollégák, akik ebben részt vesznek, nagyon precízen tárják a szakma elé. Hát ahogy látom, a tömegkommunikáció elé is az eredményeket, és hát ez a gyógyszer is elérhető. Tehát én azt hiszem, hogy ilyen probléma nem lesz. Tehát ezeknek a gyógyszereknek a mennyisége elegendő ma Magyarországon, és az utánpótlási vonalak is biztosítottak a tömeges kezelésre. Hogy az új gyógyszereket, amik még most még egyelőre a homályban, tehát a hátsó udvarokba fortyognak, azok hogy kerülnek be, az kérdés. Azt nem tudjuk. Mint ahogy azt se tudjuk, hogy a vakcináció mikor fog eljutni arra a szintre, hogy Magyarországon tömegesen lehet hatékony vakcinához jutni. Ezek azok a folyamatok, amik a mai pandémiának a legfontosabb kérdései. Nyilvánvaló, hogy a gyógyszerfejlesztések, vakcinafejlesztések óriási pénzt visznek el, nagyon nagy társadalmi figyelmet követelnek és kapnak is, és vannak bennük zsákutcák. Hát ez a dolog jellegéből adódik.
Az elmúlt órában Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont igazgatója volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Viszont hallásra köszönöm szépen!